A mi segítségünk és új kenyéri hálaadásunk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Új kenyér ünnepén szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi közös hálaadásunkat. Énekeljük, testvéreim, kezdőénekül a 162-es éneket. A 162-es énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvéreim, a János evangéliumának 6. részéből, a 26. verstől kezdődően. A János evangéliumának 6. részéből, a 26. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Jézus azt mondta nekik, bizony, bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Jézus így felelt nekik, mondván, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk neked. Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Mondd azért nékik Jézus, bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért neki, Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván együtt hangos szóval a mi bűneinket. a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 392-es énekünk első 5 versét. A 392-es énekünk első 5 versét énekeljük, az első így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Imádkozzunk! Köszönjük háladással, Istenünk édesatyánk, hogy újra ünnepelhetünk. Köszönjük a te gondoskodásodnak sok-sok jelét, amit bizonyítasz folyamatosan a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy a te teremtményeidet mindig szem előtt tartod, és köszönjük, hogy a te ígéreteid szerint ellátod őket folyamatosan. Urunk, annyiféle csodája van a te gondoskodásodnak a mi életünkben, testi életünk fönntartása terén, de lelki tápláltatásunk terén is. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan magától értetődőnek tartjuk, hogy van kenyér minden nap az asztalunkon, sőt, még amellett sok egyéb is. És nem mindig jut eszünkbe, hogy hálát adjunk neked. Urunk, bocsásd meg, amikor nem becsüljük eléggé a mindennapi kenyeret. Mert látod, hogy mennyiféle pazarlás történik éppen ezen a téren is. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudjuk nagyon megbecsülni mindazt, amit kapunk tőled, testieket, lelkieket egyaránt. Köszönjük neked a megváltás csodáját, köszönjük a lélek táplálékát, azt a mennyei kenyeret, amit alkalomról alkalomra megtörsz és szétosztasz nekünk, amikor a te igéd célba ér életünkben, megerősít hitünkben, amikor bocsánat kérésre bátorít, serkent minket, amikor megbocsátásra ösztönöz minket a te igéd ereje. Köszönjük neked mindazt, amit eddig elvégeztél életünkben. Köszönjük, hogy helyre tettél minket oly sokszor, amikor célba ért nálunk a te szabad, és életté lett bennünk, úgy ahogyan életté energiává válik a testi kenyér, amit magunkhoz veszünk, azért, hogy bírjunk dolgozni, hogy legyen erőnk a hétköznapok küzdőterén győztesen megállni. Köszönjük, hogy így akarsz most is ellátni minket mennyei táplálékkal. Könyörű, hogy örömmel, hálaadással fogadjuk ma is azt, amit készítettél a hálaadás ünnepén, az új kenyér ünnepén, azért, hogy ismét fölemeljük tekintetünket a kenyérről, a kenyér adójára, és gyönyörködjünk a te szétosztó kezed mozdulatában, amint egykor örömre derültek az Emmausi tanítványok, amikor fölismerték Jézust az asztaluknál a kenyér megtöréséről. Köszönjük neked, hogy a te lelked gazdag áradását biztosítva megáldod hálaadásunkat és ünneplésünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 430-as ének mindhárom versét. 430-as ének így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj
Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét, amint az írva található a János evangéliumának 6. részében, a 48-tól 51-ig terjedő versekben. Felolvasom az igét a János evangéliumából a 6. rész 48. versétől kezdődően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, a mindennapi kenyeret annyira megszoktuk már, hogy olyan közönséges dolognak találjuk, hogy nemigen fűződik minden nap valami ünnepi érzés a kenyérhez. Igen, itt a mi vidékünkön megszokott és természetesnek vélt dolog az, hogy van minden nap kenyér az asztalunkon. Holott tudjuk, hogy naponta milliók éheznek a világ más tájain, ahol nem is olyan egyértelmű a kenyér mindennapi megléte. Egy angol újságíró nemrég megdöbbentő kísérletet tett. Vásárolt egy 1,5 kilós kenyeret, és kiült vele néhány világváros forgalmas utcasarkán. Azt kérdezte a járókelőktől, hogy hajlandók lennének-e ezért a 1,5 kilós kenyérért 1 órát dolgozni. Hamburgban, a gazdag német városban kinevették. New Yorkban bekísérte a rendőr. Nigéria egyik városában, Afrikában viszont már többen is az egyetlen kenyérért hajlandók lettek volna 3 órát is dolgozni, nem csak 1 órát. India egyik nagy városában, New Delhiben pedig százak álltak sorba az újságíró előtt, látva a 1,5 kilós kenyeret, és hajlandók lettek volna akár 3 napot is dolgozni azért az egyetlen 1,5 kilós kenyérért. Nagyon érdekes ez a kísérlet, és ebből levonható tanulság, hogy mennyire értékes a kenyér. Attól függ, hogy milyen országban él az ember. Van, ahol természetesnek tartják a bőséges élelem felhozatalt, és van, ahol akár napokig készek dolgozni egyetlen darab kenyérért a nagyon szegények. És azt is tudjuk, testvérek, hogy a mai modern népvándorlásnak egyik motorja éppen a gazdasági motiváció. Persze, háború elől is menekülnek sokan, de a legnagyobb mozgás a történelem során mindig is, tehát ma is, éppen a gazdasági motiváció nyomán történik. Miért hagyta el több millió ember országunkat, és keresett nagyobb falat kenyeret nyugati, fejlettebb országokban? Éppen azért, mert szeretnének anyagilag bőségre jutni, biztonságosabb körülmények közé kerülni, mint amit ez a mi országunk tud biztosítani. De ez az egész történelmet végig kíséri. És mégis döbbenten állapítják meg a statisztikák, csupán csak egy kicsi országra vonatkoztatva az alig 10 milliós lakosú Magyarországra vonatkoztatva, hogy évente Magyarországon minden személy után 40 kiló élelem kerül a kukákba. Szinte hihetetlen, de valós statisztikai adat ez. Pedig Magyarország nem a gazdag országok közé tartozik. És mégis micsoda pazarlás történik éppen a kenyér vonalán. Mennyire nem becsüli meg a magyar ember a kenyeret. Ennek a statisztikának a tükrében persze általánosítani lehet, de vannak szép kivételek is, ahol vannak igazán pedáns háztartások, ahol nem kerül semmi élelem a kukába, mert igyekeznek akár a maradékot is valamiképpen hasznosítani, vagy legalább ugye a háztáji gazdaságban értékesíteni, ahol ez lehetséges. Most hát a kenyér alapélelme az emberiségnek. Végül is az emberiség nagy részének ez a mindennapi élelem forrása, a kenyér, a búza származéka. Persze tudjuk, vannak vidékek, ahol a búzánál, a búzából készült kenyérnél fontosabb élelem a rizs, de hát az is hasonló gabonaféle, mint a búza. Mindenképpen különös üzenete van a magnak, a gabona magnak, különös üzenete van a gabona magból kiszökkenő, szárba fakadó kalásznak, különös üzenete van aztán a búzából nyert kenyérnek, mert hogy különös módon lehet közelíteni mindezekhez. Érdekes felsorolást olvastam egy író tollából, hogy a búzaszemet például meg lehet vizsgálni hitbeli szempontból, mert van komoly, mély bibliai üzenete a búzamagnak, Jézus is beszél róla, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. De ez a jézusi kijelentés azért hitbeli üzenet hordozója, mert ő akkor ott már is az ő kereszt áldozatára utalt. Arra a halálára, ami hasonlít a gabonamag halálához, ami nem megsemmisülést jelent, hanem új életre támadva sok gyümölcs termését teszi lehető. És valóban, ha egyszer-egyszer rácsodálkozunk csak egy pici búzaszemre, és hogy micsoda élet erő rejtőzik annak csirájában, és hogy micsoda gyönyörű kalász származik egy búzaszemből, és mennyire meg tudja sokszorozni Isten azt az egy kis búzaszemet, mikor 25-30 szem is lesz belőle egy kalászban, és azok sokaságából jön a kenyér, ugye akkor újra és újra hálát tudunk adni, hogy ilyen csoda létezik a világon, mint egyetlen búzaszem. De ez az író azt mondja, hogy lehet vizsgálni irodalmi szempontból, képzőművészeti szempontból, lehet vizsgálni egy búzaszemet botanikai szempontból. Nagyon érdekes leírása van a búzaszem összetételének. Lehet alaktani szempontból, a formája vonatkozásában vizsgálni a búzaszemet, mert többféle formája van a búzaszemnek. Lehet élettani szempontból, vegyi szempontból vizsgálni az összetételét. Lehet genetikai szempontból, ugye, hogy miket örökít át egy búzaszem magában, és hát nyilván felhasználási szempontból, mert ez a végső célja a búzaszem létének, hogy kenyeret adjon az éhes ember asztalára. Nos hát, testvérek, amikor a búza, a kalász, a kenyér áll előttünk, akkor nem csoda, hogyha akár szinte ódákat zengenek a költők, e csoda látták. Egy jelenkori magyar költő a búzaszemről így énekel. Te nemesített mag, te búzaszem, amit itt fekszel a tenyeremen, te búzaszem, te áldott, te konok, hány ezred év titkát sokasítod. Hány emberét jó kalászt nevelt, válogatott és kereste a jelt, mely ott van minden búzaszem homlokán. Későn terem, vagy éppen jó korán, oly mindegy az, de végtelen terem. hogy legyen mindennapi kenyerem. Velünk neveltek az évszázadok, búzák milliók sokasodjatok. Te buzaszem, nemes mag, földbe rejtve, te vagy az élet legszebbik szerelme. Ez a magyar költő nem véletlenül utal a vers közepén egy érdekes dologra. Kereste a jelt, a buzaszemet figyelő ember, mely ott van minden buzaszem homlokán. Milyen jelre utal itt ez a költő? Bevonja itt az ő versébe a magyar hiedelem világnak azt a gondolatát, miszerint minden búzaszem a Jézus arcképét hordja magát. Igen, a mi őseink ezt látták, úgymond, különös módon a búzaszem formájában, homlokán, arcán, úgymond, a Jézus képét. És ezért tudták megbecsülni. Ezért indultak ki búzát vetni a mi őseink úgy, hogy előbb imádkoztak a szántóföld szélén, mielőtt elindultak volna kiszórni a magot, ugye régi ősi módon még kézzel. És ezért indultak a mi őseink, mikor még kaszával arattak, úgy neki az aratásnak, hogy előbb imádkoztak a búzatábla szélén, mielőtt az első kasza suhintás megtörtént volna. Hálát adtak azért, hogy van mit aratni. Persze ez már lassan kikopott, elgépiesedett a világ. Ma már ebben a gépies, zajos, termelési, nagyüzemi folyamatban, ami zajlik minden téren, elfelejtkezik az ember arról, hogy a búzamag, hogy a belőle származó kalász és a kenyér milyen csodát rejt magában. A kalász kapcsán olvastam egy nagyon érdekes történetet. Egy multimilliós vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol a kíváncsi újságírók feltettek neki egy kérdést. Miért hiszi, hogy van Isten? Nézzék, nekem számtalan üzemem van, mondja ez a multimilliós. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, sok-sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll. Annak megtervezésében nálam az üzemben 24 mérnök dolgozik. Tervezget, majd anyagpróbát végzünk, csak aztán jöhet a gyártás. Na de vegyük csak a húsdarálót például, azt mondja. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal össze lehet szerelni a futószalagon. Mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolni ennek a módját. Ha nekem, önök ezek után azt állítják, hogy a több milliárdszor bonyolult a világegyetem megalkotásához, nem kellett a teremtő, az nem normális. Rendben van, válaszolják az újságírók. De mivel tudná ön kézzelfoghatóan bizonyítani a teremtő létezését? A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének. Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapmérete a toronyépületnek kör alakú. Átmérője 4 méter, magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter legyen. Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést. A fal vastagsága alaptól a felső szintig maximum 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó, minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztást nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplekt vegyi üzem, amely tápszereket állít elő az emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét maga a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben. Elvette a papírt a titkárnőtől, aláírva átnyújtotta az újságíróknak, tessék, itt a válaszom, benne van a bizonyíték. Nem értjük, hogy mi akar ez lenni, mondták az újságírók. Majd később megértik. Egyelőre közöljék az újságokban feltűnő helyen, ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet. A nagy érdeklődést kiváltó eseményre néhány neves építészmérnök, és a korábbinál is több újságíró jött el. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg az ajánlatát, ismertesse elképzeléseit, mondta a házigazda. De csak konkrét megoldás, kivitelezhető terveket fogadok el. Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte, rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi. Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni. Akkor figyeljenek jól, bemutatom az eredetit, mondta a gazda, és előhúzott egy ép buzakalászt. Igazuk van, uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen, de a teremtőnek mindenható, csodálatos alkotásokat hozhat létre. Olyan, mint ez. Nézzék csak! Mérjék le! Itt vannak hozzá műszerek. Átmérője pontosan 4 mm. Magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A fal vastagsága mindenütt 0,25 mm. Tetején a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával. Nos, uraim, az itt látható remek mű, és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a teremtő létét, és határtalan számunkra szinte felfoghatatlan képességét. Igen, a kalász csodája. A kalász üzenete. A teremtőről beszél. Az egyetlen buzaszem és a kalász is. És a belőle készülő kenyér is. Mint ahogy Jézus beemeli az ő üzenetébét a János evangélium 6. részében, ahol hosszasan beszél a kenyérről, mert azelőtt éppen megszaporította a kenyeret, és megelégített vele 5000 embert, elmondja nekik, hogy ti jól laktatok, és ti jeleket láttatok, de nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyérből, és jól laktatok. És Jézus itt leleplezi az utána tóduló tömegnek a mohóságát. Azt, hogy csak addig mennek utána, ameddig ő kenyeret osztogat. De amikor majd később elkezd beszélni arról, hogy ő az a mennyei kenyér, aki életet ad a világnak, és nélküle nincs élete ennek a világnak, akkor sokan elpátolnak tőle. És azzal végződik a János evangélium 6. része, ez a hosszú fejezet, miután Jézus több ízben, pontosan 7-szer mondja azt, hogy ő a mennyből származott kenyér, amelyik életet ad a világnak, utána sokan elpártolnak tőle, és Jézus kénytelen rákérdezni a 12 tanítványára, a legszűkebb körre, hogy ti is el akartok-e menni? És erre jön Jézus válasza, hová mehetnénk, Uram, örök életnek beszéde van nála. Különös ez a hozzáállás Jézushoz, ahhoz a mennyből származó kenyérhez, aki úgy mutatkozik be, hogy nélküle nincs élete ennek a világnak. Különös hármas üzenete van ennek a mennyei kenyérnek, amiről Jézus beszél, hogy én vagyok az életnek a kenyere, az a mennyből szállott kenyér, aki életet ad ennek a világnak. Miért beszél Jézus a kenyérről olyan sokat? És miért emeli be a hétköznapi kenyeret jelkép értékűvé, annak érzékeltetésére, hogy örök élete nincs az embernek Jézus Krisztus nélkül, aki az élet kenyere. A kenyér nyilván jó dolog, ezt Jézus is tudja. Az ünnepi lakomának a fő tartozéka. És Jézus maga tudja, hogy nem lehet tanítani az éhes sokaságot órákon keresztül, ha nem elégíti meg őket kenyérrel. És amikor a tanítványok azt mondják, hogy küld el őket, hogy a környező falvakban szerezzenek maguknak élelmet, akkor Jézus azt mondja, adjatok nekik ti kenyeret. Jézus itt kutyaszorítóba hozza a tanítványait, mert rájönnek, hogy hát rólam nincs kenyerünk, vagy ami van is. Kiderül, hogy ott egy kis legénynek a tarisznyában van néhány apró, ilyen sült lapú kenyérféleség, ugye, meg néhány halacska, de hát az mi az ekkora tömegnek? És Jézus megelégíti az akkora tömeget. Csak hogy nem akar leragadni ennél, ő nem akar kenyérosztó csoda mester lenni. Jézus magát kínálja föl, és ezért mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és csak általam van örök élet ennek a világnak, mert a földi kenyér csak erre az életre táplál. Nekünk más minőségű kenyérre is szükségünk van ahhoz, hogy az örök életre tápláljon minket. És nyilván a kenyérnek táplálnia kell. De csak akkor fog táplálni, ha magunkhoz vesszük. Ha gyönyörködünk a buza szemben, leírjuk biológiailag, vegytanilag az összetételét, vagy akár irodalmilag elkezdünk költői módon fogalmazni a buzaszemről, vagy éppen a buzakalászról, vagy netán éppen a megsült kenyérről, vagy annak az illatáról áradozni, de nem vesszük magunkhoz, azaz nem törjük meg, nem osztjuk szét, nem táplálkozunk vele, nem lesz egyé velünk, akkor nem lesz belőle energia, nem lesz belőle erő. Akkor képtelenek leszünk a munkára, akkor elfogy az életünk, mert táplálék nélkül nincs élet. Nos hát, ha ez biológiai, fizikai értelemben ilyen örökérvényű törvény, és éppen ezért mozdulnak emberek szegény vidékekről, gazdag vidékek felé, gazdasági érdekből keresnek jobb megélhetést másuk, mert tudják, hogy kenyér nélkül nincs élet, akkor hogy van az, hogy embermilliók élni akarnak úgy, hogy a lelki kenyérre nem gondolnak, annak szükségét nem érzik, nem keresik Jézusban az életük lelki-szellemi tápláltatását, és éppen ezért maradnak belül üresek, szegények, lelki értelemben erőtlenek, ezért nincs erő a megbocsátásra, a szeretetre, a lehajlásra, a segítségnyújtásra, a könyörületre, az irgalomra. És ezért tud annyira irgalmatlan és könyörtelen lenni. Az a világ, amelyik akár anyagilag, testileg vagy biológiai értelemben duskál az ételek sokaságával. Most hát Jézus azt mondja, igen, a kenyér jó, a kenyér fontos, de csak akkor hasznos, ha azt magadhoz veszed, ha táplálkozol vele rendszeresen. A testi táplálékhoz hasonlóan a lelki is ugyanolyan fontos, vagy mondhatni még fontosabb. Mert ha lelkileg erős vagy, lelkileg táplált vagy, lelkileg rendben vagy, akkor jobban megy a fizikai munka is. Több kedved van a mindennapi léthez, akkor van célja és értelme a te küzdelmednek, és akkor tudod, hogy Isten első helyen az ő országának keresését tűzi ki célul, ahogy Jézus mondja egy beszédben. Keressétek először az Isten országát és az igazságát. Ezek a kenyér, a ruha megadatnak ráadásul nekünk. És az a csodálatos, hogy Jézus ilyen egyensúlyba akarja hozni a mi életünket, amikor az örök életet helyezi az életünk végső céljává. Azt mondja, ez az a kenyér, amely mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És itt jön az a mozzanata a Jézusi tanításnak, amire sokan megbotránkoznak. Mert hát tusakodtak a zsidók, tovább olvasható ez az 52. versben, maguk között tusakodtak, vitatkoztak egymás között, hogy mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt tegyük. Nyilván itt nem kannibalizmusról van szó, nem a szó szoros értelmében vett emberevésről van szó, hanem arról van szó, hogy Jézus megy a keresztre, úgy, ahogyan a búzamag végig járja a malom kövek között a megtöretés útját, majd a tűzön át a megsütés útját, majd késen át a fölvágatás, szétdarabolás útját azért, hogy végül tápláló kenyérré váljon a éhes ember számára. Így járja végig Jézus a megtöretés útját, a megaláztatás útját, a szenvedés útját, a golgotai kereszt által válik ő a világ kenyerévé. a világ megtartójává. A golgotai áldozat révén osztódik sokfelé, hogy jusson belőle mindenkinek. És legyen belőle bocsánat, legyen belőle hit, legyen belőle reménység, legyen belőle szeretet. Mert ezek nélkül nincs lelki élet, és ezek nélkül nincs örök élet. Most hát ilyen értelemben adja Jézus önmagát, mint mennyei kenyeret a világnak. Amikor azt mondják itt első nagy felbuzdulásukra a hallgatók, hogy Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret, és Jézus rávágja, válaszul, de én vagyok az életnek ez a kenyere, aki hozzám jön, az semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjózik soha, akkor Jézus azzal kénytelen folytatni ott a 36. versben, de mondom nektek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. És kiderül néhány verse később, hogy hallva ezt a kemény beszédet, sokan elfordulnak tőle, még a szélesebb körű tanítványai közül is. És meg is kérdezi őket, hogy titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol előbb volt, akkor mit fogtok majd szólni? Akkor fogtok majd rádöbbenni arra, hogy igenis, a mennyből szállt alá ez a kenyér. És oda megy vissza, de közben szétosztja önmagát azért, hogy itt a bukott ember ne csak kenyérrel éljen, hanem az Isten minden igéjével, ami az ő szájából táplálkozik. És a bukott ember tanulja meg azt, hogy ha kér is Istentől, ne azt kérje, amit a kísértő kért Jézustól a pusztában, hogy változtasd a köveket kenyerekké, mert Isten nem így akar táplálni minket. Igen, kérheted a kenyeret, erre tanított is Jézus, hogy mindennapi kenyerüket add meg nekünk naponként, de nem úgy, hogy a köveket változtasd kenyerekké, nem valami csodamester akar ő lenni, hanem úgy, hogy megsokasítja a létezőt, mint ahogy tette itt a János evangélium elején, mikor ellátta az 5000 éhes ember, és úgy, hogy miközben megsokasítja az egy búza szemet és nagy kalászt, teremt belőle. Úgy akarja megsokasítani minden nap a szívedben is a hálát, a köszönetet, az örömöt, azért, amit van, hogy aztán így a megelégedésig eljuttasson téged. Ahogy Pál apostolnál olvassuk a Filippi levélben, megtanultam, hogy minden körülmények között megelégedett legyek. Noha ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is, de minden helyzetben megtanultam, hogy megelégedett legyek. Most erre segítsen el a mi Urunk minket, új kenyér ünnepén, és így tegyen minket hálás, örvendező gyermekeivé, akik tudunk megfelelő módon örülni annak, hogy Jézusban megkaptuk az örök élet kenyerét. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. 337-es ének 8. versét énekeljük. A 337-es énekünk 8. versét énekeljük, mely így kezdődik, add meg nekünk kenyerünket, naponként eledelünket. Thank you. Áldott légy Istenünk, hogy Jézus Krisztusban nekünk adtad az élet kenyerét. Annak a nagybetűs életnek a kenyerét, akire oly nagy szüksége van a nagyon éhes és szükölködő lelkünknek. Mert látod, nélküle nincs öröm, nélküle nincs békesség, nélküle nincs megelégedés és hálaadás. Pedig ezekre nagy szükségünk van ahhoz, hogy a mi életünk igazi egyensúlyban legyen. Istenünk, amikor ő hiányzik, ez a lelki mennyei kenyér, amikor őt nélkülözzük és nem vesszük rendszeresen magunkhoz, nem csak egy vasárnapi istentiszteleten, hanem hétköznapi otthoni csendességünkben is, akkor megerőtlenül bennünk a lélek. Akkor már nem vagyunk képesek az áldozatra. Akkor már nincs erő bocsánatot kérni, meghajolni és megbocsátani. Akkor már nincs energiánk többszörösen szeretni. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor szűkölködünk nagy mértékben, lelkiekben, és közben pazarolunk, talán éppen anyagiakban, vagy az étel tekintetében. Könyörű, Urunk, hogy tudjon a mi életünk komoly egyensúlyba kerülni Te általad, és tudjunk mindig hálásak lenni azért, amink van, tudjuk mindig észrevenni a mellettünk levő szűkölködőt, hogy a mi bőségünkből, többletünkből tudjunk adni azoknak, akik nagyon rászorulnak, azért, hogy így Jézus által gyakoroljuk a testvériséget. Köszönjük neked, hogy könyörültél rajtunk, és megáldasz minket, és mai hálaadási ünneplésünket is jelenléteddel teszed teljessé, ami együtt úrvacsorázásunkban is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozást mindnyájunk áldozatos figyelmébe ajánlom. Mai nap folyamán is a szeretett szolgálati persebe külön adományokat fogadunk el a Magyar Gyerő Monostori Református Gyülekezet gondnokának a nagyon költséges orvosi kezelése, műtétje, támogatására. Leukémiás betegről van szó. Testvérek, most pedig hálaadással készülünk az új kenyéri úrvacsoraosztásra. Erre készülve énekeljük a 264. énekünk mindkét versét. 264. ének így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.